Tisztelt Tulajdonosi Bizottság, köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, valamint a hivatal munkatársait, valamint a cégek jelenlévő képviselőit, valamint a megjelent érdeklődőket. A napirend kiküldött napirendhez képest jelezném, hogy a második napirendi javaslatot nem tárgyaljuk, azt az előteresztő levette a napirendről. Más érdemi észrevételem a napirend kiküldésével kapcsolatban nincs. Kérdezem, hogy van-e más képviselői észrevétel, ha nincs, akkor kérem szavazzanak a napirend elfogadásáról. Hat igen, egy hangú, elfogadva. Első napirendünk javaslata közterület használat szabályozásával kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek módosítására. Kérdést Hassai képviselőasszonynak adom meg a szót.
Köszönöm a szót. Egy kicsit pontatlannak találom ezt az előterjesztést, ezért is tennék föl hozzá kérdést. Egyrészt az előterjesztés szövegébe egy 2022. december 15-i döntésnek a következményeiről van szó, amit nem tudok értelmezni. Ez az egyik problémám. Gondolom, hogy ez nyilván a múlt december 15-ére gondolhattak. Ugyanakkor van még két olyan pont, amire rákérdeznék. Az egyik az az, hogy ezután a decemberi döntés után ugye egy egyeztetést, meg már előtte is megindult az önkormányzatokkal, és azt olvasom, hogy ezeket az együttműködési megállapodásokat még nem írták alá. Most a mikromobilitási pontokról beszélek, tehát az egyes részéről ennek a rendeletmódosításnak. És tehát, hogy nem írták még alá, hát április vége van, ez az egyik, hogy mi ennek az oka, és másrészt megjelzi azt az előterjesztés, hogy április végén kellene éppen a tulajdonosi bizottságnak kijelölni ezeket a mikromobilitási pontokat az egyes kerületekben. Na most lehet, hogy csak én nem láttam, vagy vak vagyok, nem tudom, de nem láttam, hogy most ezekkel itt foglalkoznánk, vagy lehet, hogy mellékletét képezi, amit nem láttam az anyagban, nem tudom. De ezek lennének a tisztázó kérdéseim. Sokszor előkerült már ez a téma egyébként kezdettől fogva. Tudjuk, hogy milyen problémát jelentenek az eldobált eszközök, közlekedési eszközök az utcákon, balesetveszélyesek, akadályt képeznek. Itt ugye a rendeletben megpróbálunk a közterület felügyeleteknek a bevonásával, meg a szolgáltatóknak az együttműködésével a későbbiekben valamilyen módon rendet tartani. Nem tudom, hogy ebből az előterjesztésből nekem nem világlik azért ki tisztán, hogy megoldottuk volna ezt a problémát. Köszönöm.
Főjegyző úrnak adom el a szót.
Köszönöm. Valóban röviden reagálnék akkor a képviselőasszony kérdéseire. Az egyik az együttműködési megállapodás, amit decemberben fogadott el a közgyűlés a fővárosi önkormányzat részéről, aminek elkezdődött az aláírása, de elég sok kerület az, aki előzetes egyeztetéseken is kifejezte a csatlakozási szándékát, szerepel is magában az együttműködési megállapodásban, és mivel mindenütt testületi döntések előzik meg az adott kerület aláírását, ezért fokozatosan haladnak maguk az aláírások, illetve vannak csatlakozó kerületi szándékokra is nyitott ez az együttműködés. Ennek ellenére a megállapodás szerinti együttműködés lényegében tovább folytatódott, tehát a kerületek képviselőivel, az adott témával foglalkozó szakembereivel és a BKK bevonásával 2-3 hetente rendszeresen egy ilyen szakmai fórumon egyeztet a főváros és az adott kerületek a szabályozási kérdésekről, illetve a praktikus kérdésekről. Maga a szabályozás tervezet ugye februárban került társadalmi egyeztetésre, és ezért is ez egy hiba, az előterjesztésben magában benne maradt ez az áprilisi dátum. De az egyeztetés nyomán a kerületekkel folytatott egyeztetések eredményeként az látszott, hogy kicsit fokozatosabban kell hatályba léptetni a szabályozást. Bizonyos területekre a szigorúbb követelményeket kicsit fokozatosabban lehet csak hatályba léptetni, azért, mert ugye a közterület szabályozás jellegzetességeiből adódóan itt a kerületi tulajdonú területek és a fővárosi tulajdonú területek vonatkozásában eltérő a szabályozó eltérő önkormányzatok a szabályoznak, és a főváros is halad a saját mikromobilitási pontjainak a telepítésével, és a kerületek is eltérő ütemben haladnak a saját mikromobilitási pontjaiknak a létesítésével, és próbáljuk ezeket összhangba hozni. Ezért is csúszott ez egy kicsit, ahogy bejött ide a közgyűlés elé, és végső soron ugye most a június 1-e lesz az az időpont, amikor az első legbelső kerületekben a mikromobilitási ponton való elhelyezés kötelezettsége hatályba lép. Ezzel együtt az egész fővárosra vonatkozóan hatályba lép a fővárosi tulajdonú területek vonatkozásában az a kötelezettség, hogy köztelt használati engedéllyel, díj ellenében meghatározott szabályok szerint csak lehet csak ilyen eszközöket elhelyezni. Ez a rendeletből fog következni, és persze itt nem áll meg a munka, fokozatosan kerülnek létesítésre a lényegében az együttműködési megállapodásban körülírt cél, az egy távolabbi középtávú jövőben fog elérkezni, de már most elértünk oda, hogy a belső, leginkább frekventált területeken azért belátható időn belül a szabályozottság meg fog teremtődni.
Hasai képviselőasszonynak adom el a szót.
Köszönöm szépen. Nyilván a belső kerületekben ez nagyobb problémát jelent, bár a külső kerületekben is ugyanúgy nyilván balesetveszélyes lehet. Akkor még arra szeretnék, hogyha válaszolnának, hogy ez a dolog akkor nem úgy néz ki, hogy decemberben ezt már elkezdtük végigegyeztetni, és ugye június 1-től lépne ez a rendelet hatályba, hogy addigra már végeztünk azzal, legalább bevárosi szinten, hogy létrejöttek ezek a új, mert hogy itt új mikromobilitási pontok is létrejönnek, és úgy foglalnánk ezt megállapodásba, hanem lesz valami, és akkor ahogy jönnek létre a mikromobilitási pontok, úgy mindig ezt módosít ennek a menetét szeretném kérdezni, és már csak egy kérdés van, hogy tud-e arra valaki válaszolni, hogy az utóbbi időben hány ilyen pont jött létre? Mert hogy akkor ezek szerint ez júniusig nem fog befejeződni, ez annyira folyamatos lesz, de nyilván azért létrejött valamennyi az utóbbi időben is, vagy hát ki kellett őket jelölni, feltételezem.
Főjegyző úrnak adom el a szót.
Igen, ugye a 6., 7., 8. kerület az, ahol a belső területeken már június 1-től teljes ponthálózattal számolunk. Ezek már most igen nagy számban létrejöttek, és hát naponta a Budapest közút a fővárosi tulajdonú területeken hozza létre ezeket a mikromobilitási pontokat. Párhuzamosan az érintett kerületek is több helyen már lehet látni ezeken a kerületekben ilyen mikromobilitási pontokat. És éppen ezért azt hiszem a 33/i szakasza a rendeletnek, az egy ilyen fokozatos életbe léptetését tartalmazza ezeknek, ahogyan a kerületi, tehát a fővárosi tulajdonú területeken a pontok lényegében május végére a pesti oldalon biztosan készen lesznek, és a kerületek, ahogy felzárkóznak a saját különböző területeiken a mikromobilitási pontok hálózatával, úgy előzetesen egyeztetetten, de már most a rendeletbe írtuk ezt a menetrendet, ahogy ez el fog készülni, és nyilván, hogyha máshol a ponthálózat kellő számban kiépül, akkor kisebb módosításokkal, de utána tud ennek menni a rendeletnek. Tehát most már a BKK számításai szerint a leginkább használt és igénybe vett területeken a rendelet által jelzett ütemekben létre fognak jönni ezek a pontok.
Más hozzászólást nem látok, a vitát lezárom, kérem, szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Következő javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei alapítók iratának módosítására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem, szavazzanak. Hat igen, egy hangú elfogadva. Javaslat a BKK ZRT 2020-23 évi útfelújítási program, kivitelezés 2-es csoport 2021, valamint a 22. kerület városháztér rekonstrukció tárgyú feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem, szavazzanak. 6 igen egyhangú elfogadva. Javaslat közvilágítási vagyonelemek kerületi önkormányzatoktól történő ingyenes tulajdonba vételére. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat vízi közművek átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára 9. kerület, 12., 16. és 22. kerület. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat az FTSV fővárosi településtisztasági és környezetvédelmi Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat döntés meghozatalára az 58 KG és orszámozott közterület használati ügyben. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat a BFVT Kft. 2022. év üzleti tervének elfogadására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat a BKV ZRT 2022. évi üzleti tervének és a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZRT 2022. évi üzleti tervének elfogadására. Megadom a szót Kis Ambrus főpolgármester helyettes úrnak.
Köszönöm szépen, tisztelt bizottság! Ugyan már a harmadik bizottság ez, ahol ez napirenden van, és délelőtt egy hosszú szakmai vitát folytattunk ennek kapcsán, de ennek a bizottságnál is szeretnék néhány dolgot ennek elmondani. Nyilván meghökkentő, hogyha egy cég üzleti tervében az eredmény oldalon mínusz 26 milliárd forint van. És bár a BKV esetében már kezdünk ehhez hozzászokni, hogy veszteséges a cég, és már természetesnek kezdtük veszni, hogy ez a tőketartalékát éri fel, de azért még sincs ez rendben. És az idei év az bizony egy olyan év lett, ahol most már a működése kerül veszélybe a közösségi közlekedésnek. De hogy jutottunk el ideig, szerintem ezt érdemes megnézni. Ugye azért ez egy torta, aminek három szelete van, hiszen az egészet valakinek finanszíroznia kell a végén. Az első szelet az utasok természetesen. 2016-ban, ha megnézzük, akkor az utasok fizették ennek a tortának a 48%-át. Sőt, volt olyan év, ahol 50%-os arány fölé is ment ez. A második szelet az állam, aki 2016-ban ennek a tortának a 11%-át fizette, most már csak 5%-át, 5,7%-át. Az utasoknál elfejtettem az előbb elmondani, hogy 2016-ban ez 48% volt, az idei terveink alapján ez 33% lenne. És hát valakinek az egészet ki kell finanszíroznia, és hát nincsen más, mint a fővárosi közösség, aki a közös adóbevételéből, az egyetlen adóbevételéből, ez ugye az iparűzési adó, ki kell, hogy egészítse a tortát teljes mértékben. 2016-ban ez 41%-át kellett a fővárosnak fizetnie a közösségi közlekedésnek, 2022-ben ez 61%. Volt ez nagyobb arány is, 2020-ban ez 64%-os arány volt. Miért történt ez meg? Egyrészt a költségek dinamikusan emelkedtek, és bár meghökkentek sokan, amikor 2021 nyarán egy bérpolitikai megállapodás közöttünk a szakszervezetekkel, de szerintem az élet minket igazolt, hiszen a béremelés, még ez a 15%-os béremelés is, egyébként 2021-22 időszakot egybenézve egy ilyen reál nulla közeli, de valószínűleg inkább reál csökkenést eredményez. Jó esetben egyébként 2022-ben az infláció csak 10%-os lesz, akkor 5%-os reál béremelkedést okoz ez a béremelés. hihetetlen versenyterületen vannak ezek a cégek, már abból a szempontból, hogy nagyon nagy a munkaerő elszívó hatás, hiszen könnyen el lehet menni volántársághoz, magánautóbusz szolgáltatókhoz, és hát bizony látjuk, hogy a BKV legnagyobb ellenfele Bécsben egy metrófelújítás, hiszen abban a pillanatban azonnal rengeteg dolgozónk elmegy. Kénytelenek voltunk a bérekben valamilyen szinten versenyt tartani, még hogyha ez nem is kellőképpen történhetett, hiszen a finanszírozás csak ezt tette lehetővé. A másik pedig a dologi kiadások, egyszerűen a materiális költségek. Drámaian megugrottak. És közben pedig az utasaink száma az nem, hogy nem növekedett, hanem bizony a pandémia után beragadt egy szinten. Csak egy adatot hagy mondja. 2019. január-februárjában 11,3 milliárd forint volt a január-februári jegyárbevétel. Ez 19. 2022-ben ez 8,1 milliárd forint. Pedig semmilyen korlátozás nincsen jelenleg. És 30%-kal kevesebb a jegyárbevételünk, mint a válság előtt. És ennek két oka van nyilván, triviális. Az első oka az, hogy többen szállnak autóba, vagy esetleg alternatív közlekedési módokat, de nem ennyien. Ezért csak egy megoldás lehet, és minden kutatás ezt támasztja alá, a home office nagyvárosokban beépült a mindennapjainkba. Ha pedig otthon dolgozik, akkor nem kell elmenni a munkahelyére. Ebben a pillanatban sajnos a közösségi közlekedés az számára nem játszik szerepet. Mindent megtettünk, hogy megpróbáljuk ezt a gapet csökkenteni. Az én hitem szerint, és ezért is csináltuk 2021. szeptemberében a 14 év alattiak mentességét. Ezzel egyébként adatszinten lehetett látni, hogy vissza is tudtunk szívni utasokat a közösségi közlekedésre, mert a dolgozói bérleteladások megnövekedtek. Tehát már ott elért az a pillanat, hogy jobban megérte akkor közösségi közlekedésre szállni. Nyilván látszik, hogy a bubit dinamikusabban többen használják, mint korábban a dolgokban, de összességében nyilván elfogytak azok az utasok, akik korábban fenntartották ezt a közösségi közlekedést. 26 milliárd forint, hogy jön ez ki? 16 milliárd forint a BKV-nél ebből csak azt jelenti, hogy az értékcsökkentési beruházásokat nem hagyja végre a cég. Ennek a cégnek nagyságrendileg évente 30 milliárdos értékcsökkentési beruházásra, felújításra, pótlásra lenne szüksége. Ez nem is feltétlenül azt jelenti, ideális esetben azt jelenti, hogy új buszokat vesz, de valójában ha elhasználódott eszközállományának a pótlására lenne szükség, erre kellene 30 milliárdot költeni. Az elmúlt évek beruházási alapján ebből megtermelődik mondjuk ennek a nagyságrendileg a fele, a másik felére még nincsen forrás. De ezzel még mindig együtt tud élni a BKV, mert sajnos ezt megtanultunk ezzel együtt élni, még hogyha akkor is, hogyha ez nem egy jó helyzet. A nagyobb probléma ennél, hogy az idén már 10 milliárd forint esetében egy darabig folyószámla hitelt fog használni a cég, majd évvége fele 4 milliárdot faktoráltat, szállítói szerződéseket, és 6 milliárd esetében pedig tulajdonképpen átütemeztet szintén, tehát azt mondja, hogy majd jövő évben fizetek, ezek között vannak szállítók, és van közöttük a NAV, akikkel egy részletmegállapodást kell kötni. Ezeket az üzleti terv tartalmazza. Ha ez megvan, akkor papíron az üzleti terv teljesíthető, de még mindig csak papíron, hiszen van egy 14 milliárd forintos üzleti terv szintű probléma, az energiaárak kompenzációja. Ebből 10 milliárd a vontatott áram, és a maradék pedig az egyéb áramköltségek, illetve az üzemanyag költség növekedés. Az üzemanyag esetében nem tudjuk, hogy hol a vége a valóságban, mint ahogy egyébként a vontatott áramnál is a szerződések csak őszig szólnak a BKV-nél. Ha a mostani árakon kellene a szerződéseket kötni, akkor még ott lát egy pár milliárdos kockázatot a BKV. Az üzemanyag esetében ugye nagyon fontos, hogy ugyan a cég a nagyker ár alatt 7%-kal vásárolja meg a múltal üzemanyagot, de ez nem az a nagy kereskedelmi ár, ami hatóságilag rögzítve van, hanem ez egy olyan nagy kereskedelmi ár, ami egyébként mindenki számára, ami a világpiaci árat követi le. Ez a 14 milliárdnak a pótlására kormányzati kompenzáció van beírva a csomagba. Erről elkezdődtek tárgyalások kormánnyal, nyilván amíg az új kormány nem áll fel, addigra biztosan sem át, sem bét nem fognak mondani, de ez a probléma egyébként nem csak nálunk van, hanem minden közösségi közlekedés működtetőnél, a MÁV-nál is, a volántársaságoknál is, illetve a helyi volánoknál is ugyanúgy megjelenik. könnyen mondhatnák azt a képviselők, hogy hát ilyen hiányjal akkor hogyan lehet üzleti tervet csinálni, rakjunk bele pénzt. Azért nagyon fontos még egy dolgot elmondani. A főváros iparűzési adóbevételének az 55,8%-át költötte 2016-ban a BKK, tehát a közösségi közlekedés támogatására. 2022-ben a terveink szerint ez már 76%-ra megy fel. 76%-át az iparűzési adónak így puff, belerakjuk ebbe a közösségi közlekedésbe. De mindezt úgy, hogy egyébként közben nettó befizetői vagyunk a rendszernek. Mit jelent ez? Ha tulajdonképpen leegyszerűsítve azt mondanánk az államnak, hogy ne adjatok semmit nekünk, semmilyen normatívát, se az önkormányzatra, sem a közösségi közlekedésre, sem az idős otthonokra, sem a temetkezésre, semmire ne adjatok normatívát, cserébe mi hadd ne fizessük be a szolidaritási hozzájárulást, akkor 6 milliárddal jobban járnánk. 6 milliárddal több pénz maradna. Tehát amikor az iparűzési adót nézzük, akkor már úgy kezdődik a dolog, hogy 6 milliárdot egyből le is kell venni belőle, és egyébként akkor a maradék résznek a már nem is 76%, hanem már arányaiak lendve már jóval nagyobb százalékát kell befizetnünk a BKK-ra, és mindezt úgy, hogy egyébként hiány van a cégben. Ennek ellenére is furán hangzik, azt kérem a bizottságtól, hogy támogassa az üzleti tervet, hiszen egyébként üzleti terv nélkül is pont ugyanilyen feltételek mellett tud csak működni a cég. Ettől még nem lesz több pénz, sem nekünk, sem a BKK-nak, sem a BKV-nak. Ugyanakkor szerintem érdemes egy üzleti terv szinten is azt arra tenni a problémát, hiszen ez nem csak a fővárosi önkormányzati, nem csak a közgyűlésnek a problémája, hanem bizony összességében a magyar GDP 36-37%-ának a problémája, hiszen akik ezt a pénzeket megtermelik, azokat a dolgozókat visszük el nagyrészt ezekre a munkahelyekre. Tehát azt gondolom, hogy jól működő Budapest nélkül, jól működő budapesti közszolgáltatások nélkül biztosan nincsen gazdasági kilábalás ebből a nehéz helyzetből. Nem akarnám mutatni a bizottság tagjét, ezen kívül még számtalan kockázatot lehetne elmondani, ami a háborúból adódik, hogyha kérdés van erre, akkor szívesen válaszolok, amiket még nehéz is bemérni üzleti terv szintjén, de hogyha természetesen van kérdés, akkor ennek kapcsán válaszolok. Köszönöm szépen.
Hassai képviselőasszonynak adom el a szót.
Köszönöm, két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy a múltkorihoz képest, ugye akkor is itt volt előttünk, már ez az előterjesztés csak akkor vissza egyszer volt, vagy kétszer, egyszer biztos. Mi a változás? Tehát, hogy van-e, ami korrigálásra került, vagy miben más ez az előterjesztés, mint a múltkori? A másik pedig engem külön érdekelne az a tapasztalat, egészen pontosan a számok, hogyha vannak ilyenek, ami a 14 éven aluliaknak adott kedvezményből, ami látszik ebbe a pillanatban. Köszönöm.
Főpolgármester helyettes úrnak adom el a szót.
Nem változott az üzleti terv ahhoz képest, amit beterjesztettünk. Mi akkor visszavettük, hogy átgondoljuk ezt az egész helyzetet, de arra jutottunk, hogy miután pénzt nem tudunk nyomtatni, kötvényeket nem tudunk kibocsátani, és a modern monetáris finanszírozási rendszer se tudjuk egyedülként bevezetni ebben az országban, ezért esélyünk nincs arra, hogy ennél egy észrevetően jobb üzleti tervet tudjunk lerakni, és annak fölösleges, hogy olyan illúziókat kergessünk, hogy még itt hónapokig számogatjuk pont ugyanazokat a pénzeket. Tehát ennek nincsen értelme. A 14 éven alattiak esetében, ugye ez nehezen számszerűsíthető, én azt tudom mondani, hogy a dolgozói bérleteladások hogyan alakultak. Ebben a tekintetben 2021. június-júliusában, amikor ugye a döntést hoztuk, akkor 2,3-2,4 milliárd forint volt a dolgozói bérleteladás, és ez felment október-novemberre 2,8-2,9 milliárdra. Természetesen most ön kérdezhet, hogy honnan tudom, hogy emögött a dolgozói bérleteladás mögött az áll, hogy akkor a gyermek az ingyen utazhat, és akkor ő leteszi az autót. Nyilván ilyen szoros korrelációt nem fog tudni felrajzolni. Az okokozati valószínűséget tudom csak megállapítani ebben a dologban, és azt hiszem nem állok messze tőle, hogy ennek a növekedésnek egy részétben azt látom, hogy az autóforgalomból visszaszokottaknak az eladása látszik. Azt hiszem, ez a két kérdés volt. Igen, köszönöm.
Kis Miklós képviselőnek adom meg a szót.
Köszönöm. Tehát igazából azért nehéz bármit mondani, mert hát nyilvánvalóan BKV nem hibás abban, hogy egy ilyen üzleti tervet készre összeállítani, hanem hibás a fővárosi önkormányzat, ugye forráshiányal küzdköd, hogy nem, tehát nem, tehát igazából tehát a hibások azok nem itt a környéken találhatók. Hát ugyanakkor, és azt is el lehet mondani, hogy az üzleti terv korrekten számot ad a kockázatokról, amik közül ugye a legaggasztóbbak a likviditási kockázatok. Hát ugye igazából nekem az a gondom, hogyha figyelmesen olvassuk az üzleti tervet, akkor valójában itt nem kockázatokról van szó, hanem hát közelbizonyosságról. Tehát itt egy sűrűt helyzet előtt vagyunk, de hát egy olyan bevételekre próbál alapozni a likviditási terv, amik hát valószínűleg nem léteznek. Ugye olyan módon próbálja a még mindig fönnmaradójukat menedzselni az üzleti terve, amik hát elég bizonytalanok, tehát ez a ugye szállítói tartozás, átütemezés bizonytalan, NAV adókedvezmény úgy szintén bizonytalan, mert ugye NAV azt mondja, hogy valójában itt csődre lehet számítani, akkor neki jogszabály szerintem nem kell azt a kedvezményt megadnia, hát ezt a fizetési kedvezményt. Tehát igazából arra számítani, hogy a kormány jó indulatú lesz, illetve a kormányfelügyelete hatóságok jó indulatúak lesznek, hát erre azért hát valójában nagyon nehéz számítani. Tehát ez az üzleti terv nem tűnik működőképesnek. Tehát ennek az üzleti tervnek az alapján nem lehet azt látni, hogy a BKV valóban működni tud. Tehát válsághelyzet van, csőd közeli helyzet van, az üzleti terv intézkedési tervről szól, hogy össze kell tenni intézkedési tervet, ugye én nem látok más intézkedési tervet az üzleti tervben, mint ezt a szállítói tervát, szállítói tartozás átütemezést, illetve az adó halasztást. Tehát ez nagyon bizonytalan, és ez még önmagában még mindig nem jelentene megoldást. Tehát itt szembe kell nézni azzal, hogy radikális intézkedésekre van szükség. Tehát vagy árakat kell emelni, vagy a járatokat kell csökkenteni, járatokat kell megszüntetni. Tehát itt valamit tenni kell. Igazából ugye sem az ár emelés, sem a járat csökkentés egy olyan helyzetben, mint amiben Budapest van, igazából nem járható, mert ugye itt vagyunk egy megélhetési válság kellős közepén, itt vagyunk egy rossz levegői városban. Hát most emelni az árakat, hát egy borzasztóan szerencsétlen dolog. Rontani a szolgáltatás színvonalát, ugye megint csak borzasztóan szerencsétlen dolog. Hát én nem nagyon látok más lehetőséget, mint őszintén az utasok elé tárni ezt a helyzetet, segítséget kérni tőlük, hogy segítsenek abban, hogy a főváros valamiképpen pénzt szerezzen a BKV-nek a fenntartásához. Tehát azt az illúziót szerintem nem kellene kelteni tovább, hogy a BKV működése fenntartható. Tehát nem tartható fent, tehát valamit tenni kell. Tehát ilyen feltételek mellett ez az üzleti terv nem tud működni. Tehát én ezért abszurdnak gondolnám, hogy ezt megszavazzam. Köszönöm szépen.
Iker Áron képviselőnek adom el a szót.
Köszönöm szépen. Igazából féltem, hogy Miklós hasonló, vagy hogy ezeket a dolgokat fogja végül felvetni. Éppen ezért is jelentkeztem már előtte. Szerintem nagyon fontos leszögeznünk azt, hogy mi is a célja a BKV-nak, meg a BKK-nak, elsősorban ugye a BKK, mint közlekedés szervező és a Budapest közlekedés felelős cég működésének, az, hogy minél több utast a fenntartható közlekedési módok felé tereljünk. Na most... Ez egy olyan helyzet, amiben most vagyunk, ami pont lehetőséget adna erre, hiszen elvileg ugye emelkednének az üzemanyagárak, térnének vissza az utasok valamilyen szinten a koronavírus után, Egy ilyen helyzetben minden lehetőséget meg kell nekünk ragadni arra, hogy minél vonzóbbá tegyük a fővárosi közösségi közlekedést, és pont ezért óvaintanék mindenkit attól, hogy áremelésben vagy járatritkításban gondolkozzunk, főképp az utóbbiban. És amit viszont nagyon világossá kell szerintem tenni a fővárosnak, hogy jelenleg a kormányzatnak a politikája, az konkrétan átcsoportosít az autót használók felé, és az autót használókat ösztönzi arra, hogy még többet használják az autót. Hiszen valójában mit látunk? Azt látjuk, hogy az üzemanyagás stoppal az egyéni közlekedési módokat, ugye motorizált egyéni közlekedési módokat, autót, robogót, használókat támogatja, miközben azzal, hogy nem kompenzálja az üzemanyagár emelkedésből keletkező veszteségeit a szolgáltatónak, azzal lényegében a másik oldalon ugyanezt nem teszi meg. Úgyhogy a fővárosnak szerintem azt érdemes minél inkább világossá tennie, hogy ez nem egyfajta kegy vagy hasonló az állam részéről, hogyha ezt a kompenzációt megadja a BKV-nak, hanem ezzel a fenntartható közlekedési módokat támogatja, és kompenzálja azt a fajta veszteséget, és azt a fajta hátrányt, amelyet eddig az üzemanyagás stop egyoldalú meghúzásával okozott. Ennyit szerettem volna, csak köszönöm.
Igen, záró gondolatként, mert több képviselői hozzászólást nem látok, én is mondanék néhány megjegyzést. Egyrészt az én személyes hipotézisem, hogy a közösség közlekedés nem szűnhet meg. Nyilván ez vállalati nehézségeket okozhat, mint ahogy ennek évek óta tanúi vagyunk. Nem először okoz egyébként, mert 2009-ben egy hasonló helyzet előtt állt a közösség közlekedés, akkor BKV, és akkor egy auditba sikerült megállapodni az akkori kormányzattal, a BKV, a főváros és a kormány között egy transzparens átvilágítás történt, hogy az elismert és a valós költségek azok hogyan alakulnak. Ennek lett az eredménye egy megállapított közel 73 milliárdos kompenzációs igény, ami tartalmazott egy 20 milliárdos amortizációpótlást is. Tehát ez volt 2009 akkori forint fillére kiszámolt támogatási igénye. Ez akkor szerződés formájában megszületett, jogszabály készült róla. Ennek a mai valorizált értéke már meghaladná a 100 milliárd forintot, tehát a 13 évvel ezelőtti egyébként infláció követő volt ez a támogatási összeg. Tehát miután, ha elfogadjuk azt a hipotézist, hogy nem szűnhet meg a közösség közlekedés, mert ez nemzetgazdaságilag is kezelhetetlen problémákat jelentene, ezért én nem látok annak alternatíváját, és azért fontos, hogy legyen mégiscsak egy olyan üzleti tervünk, amiben legalább látszanak a számok és a folyamatok, mert ez alapján lehet majd a mindenkori kormánnyal érdemi tárgyalásokat folytatni azért, hogy ez a bizonyos kompenzáció az egy reális értéken, vagy reális érték közelében kerüljön meghatározásra. Mert nyilván van a főváros a saját bevételeiből, ez tartósan képtelen, mert hogy nem egyetlen feladata van a fővárosnak sem, mint ahogy a kerületeknek se, tehát más közszolgáltatási feladatait is el kellene látnia, ez ebből nyilvánvalóan nem valósítható meg, illetve olyan kismértéke marad helyben az adóknak, hogy gyakorlatilag az adótömeg nagy része a központi költségvetésben jelenik meg, és a központi költségvetésnek kell a kompenzációkról, például a kistelepülések esetében, vagy a főváros esetében a közösség közlekedéssel összefüggésben dönteni. Tehát én bízom benne, hogy miután elfogadjuk ezt az üzleti tervet, utána a kormánnyal akár érdemi tárgyalásokat kell és lehet folytatni annak érdekébe, hogy visszatérjünk ahhoz a gyökerekhez, hogy mindenki a maga teherviselési képességének megfelelő hozzájárulást tehet ehhez a feladathoz. Főpolgármester helyettes úrnak adom el a szót.
Köszönöm szépen. Én nem látom azt az utat, hogy a árak emelésével és a szolgáltatás csökkentésével kezelnénk ezt a helyzetet. Tehát, hogy egyszerűen szerintem nincs arra irány. Azért nincsen, mert hogy elkezdenénk akkor levagdosni magunkat, majd a végén ráeszmélnénk, hogy a közösségi közlekedés nem csak azért fenntartatatlan, mert nincs rá pénz, hanem elüldözzük az utasokat magunktól. Ebből következően én is azt gondolom, amit elnök úr, tehát hogy legalább írjuk le és tegyük le az asztalra, hogy ez a helyzet. Mert enélkül egyébként csak így beszélünk a levegőbe teljesen összefüggéstől és indokolatlanul, amire azt mondják, hogy hát már megint csak a főváros panaszkodik, mint ahogy mondjuk azt tette kormányzati narratíva szerint mondjuk akár 2019 előtt is, hiszen akkor is folyamatosan elhangzott a közösségi közlekedés fenntarthatatlanságának a problémája. Csak most már elérkeztünk oda, hogy itt már nem az lesz a kérdés, akkor miből fogjuk lecserélni az euró nullás buszokat, hanem az lesz a kérdés, hogy mivel fogjuk megtankolni őket. És ez már egyre kevésbé kezelhető és egyre kevésbé vicces. Ugye én értem amit Kis Miklós felvetett, de nem lesz jobb a helyzet attól, hogyha azt mondjuk, hogy az üzleti tervez így nem jó. Mert persze nem jó, és benne olyan tételek, amik nem tudjuk, hogy megkapjuk-e. Jelzem, például van benne egy olyan tétel, amire egészen tavaly előttig mi nem is gondoltuk, hogy ez így kétséges lehet. A költségvetésben szereplő 12 milliárd forintnak a kifizetése. De aztán tavaly rájöttünk, hogy még akár ez is kétséges tud lenni. Tehát, hogy egy üzleti terv, az sosem a tutit és a biztosat jelzi, hanem ez egy célt és egy szándékot jelz ebben a tekintetben, és ebben kell a cégnek valamilyen menedzselést csinálnia. Úgyhogy én azt kérem, és azt arra biztatom önöket, hogy fogadják el, hiszen nem fognak tudni jobb üzleti tervet kipréselni ebből a cégből, és a főváros sem tud több pénzt adni, egészen egyszerűen azért, mert elérkeztünk ahhoz a határig, hogy ahogy a múlt közgyűlésen is elmondták a közgyűlési tagoknak egy része, hogy olyan bevételi tervekre épült a főváros költségvetése, ami egész egyszerűen bizonytalan. Köszönöm szépen.
Vitát ugye lezártuk, de megadom a szót Kis Miklós képviselőnek.
Nagyon köszönöm. De hát az én véleményem az, hogy valóban nyilván kellenek számok ugye a vitához, akár kormánnyal szemben, akár társadalom felé. Hát ugyanakkor azt gondolom, hogy én nem érzem szerencsésnek azt, hogy az üzleti terben mégis kihozzuk nullára a dolgot, hogy minthogyha tudna működni, miközben nem tud működni, tehát én sokkal szerencsésebbnek érezném azt, hogy mondjuk azt, hogy igen, nem tudunk üzleti tervet összeállítani, mert nincs reális üzleti terv, nem lehet a jelenleg ismeretek szerint úgy tervezni, hogy valóságosan úgy tervezni, hogy ez tudjon működni. Hát egyszerűen... Tehát végülis most a papíron az van, hogy hát igen, ez működik. Hát igen, persze, hát aki értő olvasással azonnal kiderül, hogy az, hogy működik, az azt jelenti, hogy nem működik. Tehát, hogy itt vagyunk a csőd helyzet kapujában. Tehát nem tudok más mondani, mint hogy én ezt nem érzem szerencsésnek, hogy egy ilyen papírt, hogy mondjam, szentesítsen a főváros, mert hát ez egyszerűen ez nem működik ez a dolog így. Tehát be kell vallani, el kell mondani mindenkinek mindenkor, hogy itt a csőd, és valamit tenni kell. És azt sem láttam igazából biztosítottnak, hogy ha ezt a 15 milliárdot a kormány átadja, akkor a dolog működni fog, mert még mindig ott olyan számok vannak, aminek alapján nem biztos, hogy működni fog. Tehát az a 15 milliárd is kevés. Az az energiaár kompenzáció, én úgy látom. Köszönöm.
Kis Ambrus főpolgármester helyettes úrnak adom el a szót.
És nem pontosan értettem a képviselő felszólását. Ön azt javasolt, hogy kezdeményezünk felszámolást a cég ellen? Mert ugye ez arról szól, hogyha nem próbáljuk meg megmenteni a helyzetet, hanem a hátra is mondjuk, hát ez most nem sikerült, bocsánat, akkor ez erről szól. Hát szerintem ez nincs erre út. Ennél nagyobb felelősségem van még ennek a bizottságnak is. Meg kell próbálni megoldani. És hogyha ez az kell, hogy azt mondjuk, hogy 15 milliárdos energia kompenzációra van szükség, akkor igen, ezt le kell írni, ez szerepel benne. Azt sem tudom ígérni, hogy nem zárják le a két hónap múlva a várost, és nem lehet, és a közösségi közlekedéssel lehet használni. És abban a pillanatban nullára esik vissza a jegyelbevétel. Honnan tudom ezt megígérni, hogy nem így lesz? Honnan tudom, hogy egyébként nem szállnak el olyan mértékben a anyagárak és a mondjuk a abroncsgumiknak az ára, hogy egyébként 8-szorosát kell fizetni. Honnan tudom? Nem tudom ezt megígérni. Egy üzleti terv, ez egy szándékot tartalmaz, a legjobb tudásunk szerint összeállított. Igen, tele van olyan bevételi lábbal, vagy egyetlen egy olyan, ami nem tőlünk függ, hanem az államtól függ, de mi van, hogyha egyébként holnap az egész iparűzési adót elvonja a kormány? Hiszen meg tudja tenni veszélyezeti jogalkotás alatt. Abban a pillanatban semmit nem tudunk adni a BKK-nak, aki nem tud semmit adni a BKV-nak. ilyen alapon nézve valójában nem is érdemes üzleti terveket csinálgatni, hiszen oly mértékben tele vannak kockázatokkal. Tehát szerintem ennél a megoldás, amit ön javasol, az képest még sokkal jobb, hogyha leírjuk, és megpróbáljunk ezzel az írott szöveggel elmenni azokhoz a döntéshozati fórumokra, ahol van esély menteni a helyzetet. Mert én is azt gondolom, olyan nincsen, hogy nincsen közösségi közlekedés. Olyan nincs. És egyébként meg kell nyugtatnunk a dolgozóinkat is, akik közben egyébként meg azért nincsenek kevesen, akik meg nem biztosak benne az ön által elmondottak alapján, hogy ez a város mondjuk fenn akarja tartani a közösségi közlekedést. Szerintem fenn akarja tartani. És ezeknek a munkatársaknak azt kell mondani, hogy az utolsó vérünkig, de küzdeni fogunk érte, hogy ők megkapják a bérüket. Mert olyan nincsen, hogy ne kapják meg. Ugyanis, hogyha elmennek a járművezetőink, ha elmennek a háttérszemélyzet, ha elmennek a menedzsment, akkor ki fogja működtetni ezt a céget? Így nem lehet hozzáállni szerintem, ennél felelősebben kell.
Igen, az igazság ott van egy picit középen, hogy ez egy üzleti terv, gazdasági jellegű, ha úgy tetszik, terve az adott vállalatnak. Ugyanakkor vannak benne politikai kérdések, aminek a bizonytalansága jogosan merül fel egy bizottsági ülésen is. De nekünk az a dolgunk, hogy a pénzügyi alapokat amennyire lehet áttekinthetővé tegyük, és a politikának pedig az a következő feladata, hogy ezt az illetékes kormányzattal, tárgyalasztalnál rendezni próbálja. Ez már túlnyúlik a mi kompetenciánkon, nekünk eddig terjed, hogy letesszük azt a transzparens dokumentációt, ami világosan megmutatja, hogy mi az a minimális forrás igénye, hogy ez a szolgáltatás működőképes maradjon, és egyébként ez minden, nem csak fővárosnak, de minden városnak a legfontosabb közszolgáltatása, egyenértékű a szemétszállítással vagy a közvilágítással, hogy el lehessen jutni A-ból B-be, nem is rangsorolnám, de egyik nélkül sem tudnám elképzelni egy város, de még egy kisebb település életét sem. Köszönöm, a vitát lezártuk, a határozathozatalra kerül sor, kérem szavazzanak. Négy igen, kettő nem, elfogadva. Javaslata a budapesti központi szennyvíztisztító telep 2021. november 1-e december 31 között elvégzett felújítási pótlási feladatainak elszámolására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit ZRT 2022. év üzleti tervének elfogadására. Kérdés, élő képviselő úrnak adom meg szót.
Csak annyit szeretnénk mondani, hogy felhívnám a figyelmet a BKM Nonprofit ZRT Felügyelőbizottság 11/2022-3-25 számú határozatára, amely így szól: a BKM Budapest Közművek Nonprofit zárt körülön működő részvénytársaság felügyelőbizottsága a BKM Nonprofit ZRT alapszabályának 10. fejezet 6.2 pontja szerinti hatáskörében eljárva felhívja az alapító figyelmét arra, hogy a társaság 2022. évi üzleti tervében rögzített 4,46 milliárd forint összegű veszteség a társaság működésétől független alapvetően az alábbi okra vezethető vissza. A hulladék gazdálkodási divízió és az NHKV között a szolgáltatási díj árbevételének tevékenység alapú elszámolása vonatkozásában a fennálló szabályozás értelmezési nehézségé. A temetkezési divízió esetében a meghatározott hatósági árak, az anyag, energia és üzemanyagárak jelentős mértékű emelkedése. Fentiekre tekintettel a felügyelőbizottság felhívja az alapító figyelmét arra, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott ügyekben továbbra sem történik kedvező irányú változás, abban az esetben 2023-ban már szükséges lesz az alapító döntése a veszteségek pótlása tárgyában. Köszönöm szépen!
Kis Ambrus főpolgármester helyettes úrnak adom el a szót.
Ugye a 2021. szeptember 1-ével jött létre a Stadtwerke modell alapján az a nagy közszolgáltató cég, amelynek az első teljes éves üzleti tervével találkozunk. Most a tavalyi évet az előzetes számok alapján olyan körülbelül 2 milliárdos veszteséggel számolt a cég, meglátjuk a beszámoló mekkorát tervez, de valóban az idei évben megint csak veszteséggel kell számolni. Ennek egyértelmű oka van, amit alelnök úr is mondott, a NHKV gyerekkori nevén Kuka Holding nem fizeti ki a szemétszállítás költségeit, hogy itt egy viszonylag egyszerű, bonyolultabb annál, mint ahogy elmondom, de viszonylag egyszerűbb helyzetben egy kvázi alvállalkozóként látja el a BKM, FKFD víziója ezt a feladatot, és végzi a hulladékszállítást. Ugyanakkor azért fontos azt is hozzátenni, hogy próbálja menedzselni ezt a helyzetet a cég. Ezért például egy 24. kerületként kvázi, de Budaörsöt is magába foglalta most már, Budaörsön is a szemétszállítást elvégzik, a meglévő eszközállomány segítségével, tehát valójában miután a saját eszközállományukat használják, és saját dolgozóikat végzik ezt a feladatot, ezért ebből következően tulajdonképpen porlasztják ezzel azt a teljes veszteséget, ami az egész budapesti szemétszállításra tevődik rá. De valóban az a helyzet, hogy a veszteségnek talán 80%-a a hulladékágazaton termelődik meg, és annak ellenére, hogy egyébként a közszolgáltatási feladatok kerén jelentősen többletet 12 milliárdról, nagyjából 17 milliárdra növelte a főváros a BKM felé való támogatását, ennek ellenére a cég veszteséges. Hogy miért lehet ez? Ennek egész egyszerű oka van, és talán meglepő lesz, hogy 145 milliárd forint a árbevétele a cégnek, ennek nagyságrendek 11%-a csak a fővárostól jövő közszolgáltatási bevétel. Ekkora mértékben van hatásunk a cég bevételi oldalára, a többit azt a fogyasztók, illetve az állam biztosítja számára, illetve a állam esetén nem teljes mértékben biztosítja. Szerintem a BKM létrejötte sikertörténet, a munkavállalói jogok tekintetében is, hiszen meg tudták őrizni azokat a szerzett juttatásokat, amelyeket a korábbi kollektív szerződések rögzítettek. Már indulás pillanatában egy kvázi új kollektív szerződésként a réginek az átemelése megtörtént. Az elmúlt időszak eredményeinek köszönhetően kb. 2,2 milliárd forint megtakarítást ért el az összevont működéssel a cég. Ennek oka, hogy például az ingatlan állomány hatékonyabb kihasználásával fel lehetett számolni, meg lehetett szüntetni bérleményeket, beszerzések optimalizásával lehetett csökkenteni a beszerzési fajlagos árakat, és a hatékonyabb munkaszervezéssel el lehetett érni, hogy ne legyenek párzumos munkavégzések, tehát világos portfóliók mentén tudjon haladni a munka. Nyilván, hogyha az állam nem fizet, és ugye nem tudjuk, hogy valójában mi lesz 2023-ban a hulladék szolgáltatás területén, tehát a koncessziós rendszer létrejön-e. Ez is egy kihívás, de hogyha az állam nem fizet, akkor még egy ilyen BKM-et is képes lerántani a földre. Pillanatokon belül arról nem is beszél, hogy a távhőszolgáltatásnál, ugye ott is ki vagyunk téve annak, hogy a rezsicsökkentés kompenzációját az állami kápkasszából végzik, ennek az összege jelentősen emelkedik, nyilván nem ennek a bizottságnak, és nem is az én hatásköröm, hogy meddig bírja ezt a központi költségvetést finanszírozni, de azért ez egy mindenképpen egy kockázati tényező ebben a dologban. Köszönöm szépen.
Köszönjük a tájékoztatást, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat az FCM ZRT-vel megkötendő 2022. évi bérleti és használati díjról szóló megállapodás elfogadására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Nem, 5-1. 5-1 tartózkodás. 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadva. Javaslata a Budapest főváros víziközmű rendszereinek 22-36 évekre vonatkozó aktualizált gördülő fejlesztési terveinek elfogadására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Háborúkban megerőszakolt nők emlékműve javaslat köztéri alkotásra kiírt nemzetközi nyilvános pályázat első helyezettjének elfogadásáról és az emlékmű elhelyezéséről. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen, egy hangú elfogadva. Javaslat tulajdonosi jóváhagyás megadására a Margit-szigeti Színház NKFT részére az alapító okiratba meghatározott értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylethez. Kérdést, észrevételt. Főpolgármesternek úrnak adom el a szót.
A múltkori közgyűlésen volt ebből probléma, jelzem, itt is van előterjesztői kiegészítés a Báb Színházzal kapcsolatosan, ez tegnap határidőben kiment, remélem a bizottság tagjai olvasták.
Kérem, szavazzanak. 6 igen egyhangú elfogadva javaslat a kulturális ágazathoz tartozó közös működtetési színházi társaságok 2022. év üzleti tervével kapcsolatos döntésekre. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat a Menhely Alapítvány támogatási szerződésének módosítására. Vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat képfelvevő közterületen történő kihelyezésére. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat a ProRégió Nonprofit Kft. Székhelyének változása miatt történő létesítő okirat módosítására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztés és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. év üzleti tervének és 22. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Programirodával KEHO projektek megvalósítása érdekében megkötött konzorciumi megállapodások módosítására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat 5 millió forint beruházási költséget meghaladó víziközművek térítésmentes tulajdonba vételére. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat Budapest 4. kerület 76331/238 helyrajzi számú ingatlan területén Újpest önkormányzat által megvalósítandó pihenőparkkal kapcsolatos döntések meghozatalára. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat Budapest főváros önkormányzata és a Nesting Play korlátolt felelősségű társaság közötti szolgáltatási szerződés 2. számú módosítására. Kérdést, észrevételt. Nem, te szeretnél?
Nem, én már szavazom.
Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen egy tartózkodás mellett elfogad, javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására kristályfelirat és logó elhelyezésére a 23800/7 helyrajzi számú Moritz-szigeti palackozó ingatlanon. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen egyhangú elfogadva. Javaslat a 2022. évben méltányossági alapon bérbeadható lakások számának meghatározására. Hassai képviselőasszonynak adom meg a szót.
Köszönöm a szót. Ez mindenképpen hozzá szerettem volna szólni, mert hogy erről a bizonyos lakáskoncepcióról is már régen beszéltünk, és szerintem már azon is, amiket ott ami az ottani előterjesztésen vagy koncepcióban szereplő határidőket saját magának megadott a főváros vezetése, szerintem már azokat sem sikerül tartani, mert már az eredeti anyag is nem tudom, hány hónapos csúszásban volt ilyen meg olyan okoknál fogva. Nem részletezném, hogy az akkori terveik mik voltak, nyilván most már mások, ezért kérdezném, hogy mi lesz ezzel a koncepcióval, illetve miért pont csak 10 lakás, hogyha jól olvastam az előterjesztést, ugye? 10 lakás van erre a célra, vagy lesz kijelölve felszabadítva, mikor pont a lakáskoncepció kapcsán azért láttuk azt, hogy van, vagy lenne még a mostani tarsolyunkban is több, amit oda lehetne adni. A 10 nagyon kevés, tehát nem fővárosi, hanem kerületi szinten is a töredéke annak, amit egyébként szerintem a jelen körülmények között is be tudnának vállalni az önkormányzatok. Köszönöm.
Főpolgármester helyettes úrnak adom meg a szót.
Két hete is kérdezte a képviselőasszony, és pont ugyanazt tudom mondani a lakáskoncepció kapcsán. Ugye én is szerettem volna gyorsabban haladni ebben, ez azt kellett volna, hogy a operatív programokról megállapodás lehessen az Európai Bizottság és a magyar kormány között, vagy legalább a magyar kormány ne csak a laptopokra, hanem és tabletekre írjon ki pályázatot és finanszírozza meg előre, hanem akár a lakásügynökség rendszert is, és ebben az esetben el tudtunk kezdeni dolgozni ezen. Míg továbbra is várunk arra, hogy elindulhasson a program, ez az irányítóhatóságtól, illetve nyilván végsősorban a kormánytól függ. Tehát ezt nem tudom megmondani, hogy mikor történik, meg saját forrásunk terére nem merjük elindítani ezt a programot, mert hogyha a Magyar Kormány Bizottsága való tárgyalások során valami másra jut, ami nem finanszírozható belőle, akkor ennek a konzekvenciáit nem akarjuk elszenvedni. Valóban igaza van, kevés ez a lakásszám. 1246 lakása van a fővárosnak, ez keretek között is kevésnek számít, de hát ennyi maradt. És ezeknek a lakásállománynak egy jelentős része egyébként a nyugdíjas házi lakásnak számít, tehát ezek nem is forgathatók bele ebbe a rendszerbe. Most azt látjuk biztonsággal, hogy 10 olyan lakást tudunk beforgatni a méltányossági alapon való bérbeadásra, hiszen még szeretnénk ezen kívül a tovább megkezdett programinkat folytatni a utcáról lakásba program folytatásaként kvázi. Tehát ez a 10 darab lakást látjuk és adhatónak. Jelzem, az elmúlt években, tehát 2019 előtt nem is nagyon volt méltányossági lakás keret. Nem volt mit szétosztani, mi most ezt újra visszahoztuk. Köszönöm szépen.
Hassai képviselőasszonynak adom el a szót.
Igen, hogy a múlt mi volt, ezt is össze lehet hasonlítani, lehet, hogy nem volt, de azért akkor is csak kaptak az emberek szerintem. Erről is beszéltünk a lakáskoncepció kapcsán bizonyos számú lakást. De én nem tudom elfogadni ezt a választ, azért nem, mert ez hogyha nagyon csúnyán akarom lesarkítani a dolgot, akkor a nagy álmok, meg a nagy ígéretek, meg a lakhatási válság megoldása, az most csúnyán fogalmazva 10 lakásba fullad bele. Azt nem fogadom el, hogy nincs mit tenni, amennyiben nem mennek, vagy éppen most megállnak ilyen-olyan okoknál fogva ezek az uniós projekteket. Annak a lakáskoncepciónak legalábbis az első években a nagy részét speciál pont, hogy ez a hivatal végezte volna. Tehát azok az emberek, akik itt vannak a szociális részen, illetve akik ingatlan ügyekkel is foglalkoztak eddig, tehát az nem lehet, hogy nem lehet ezzel bármit kezdeni. Most nem akarok én a részletekbe belemenni, most pont az jutott eszembe, amit én amúgy is irreálisnak látok, hogy mindegy, tehát erről hosszan beszéltünk, pont a leggyengébb lábát akartam példának hozni, ami nem jó példa ebbe az esetben, de biztos, hogy van egy csomó olyan munka, amit el lehet végezni. Ez az egyik része abból, ami meg most van, hogyha azok mind nem lennének, akkor arra is miért nem dolgozunk ki valami koncepciót, valami elképzelést, mert ha semmi nem megy, akkor ezzel azért nagyot nem lehet hasítani, hogy éves szinten erre a célra 10 lakást tudunk felajánlani. Mert ennél azért még mindig több van véleményem szerint a rendszerben. Köszönöm.
Mondom, akkor csak lányos zavarába nyomott ügyrendit, mert ügyrendi hozzászólás volt, de még maradt egy...
Nem, hogy hívják, ott kapcsolatban ki a
mikrofon.
Nem tudom, hogy miért.
Még képviselsz. Jó. Akkor a vitát lezártuk, és a határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak. 5 igen, 1 nem mellett elfogadva. Javaslat E a lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen, 1 hangú. Javaslat bérlői kérelmek elbírálására. Vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen, 1 hangú. Javaslat nyugdíjasházi bérlők részletfizetésével kapcsolatos döntés meghozatalára. Vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen, 1 hangú. Javaslat B-je befogadás iránti kérelmének elbírálására. Kérem szavazzanak. Hat igen, 1 hangú elfogadva. Javaslat nyugdíjasházi lakás szociális alapon történő bérbeadására. Kérem szavazzanak. Hat igen, 1 hangú elfogadva. Az ZL befogadási kérelmének elutasítása. Iker Áron képviselőnek adom a szót.
Köszönöm, csak nagyon röviden. Látom, hogy nagyon fura ez a befogadási kérelem, viszont hogyha esetleg a családsegítőtől és a gyámügytől olyan válasz érkezik, ami alapján befogadható az illető, akkor nekik azt újra kell kérelmezni, vagy azzal, hogy most ezt elutasítjuk, attól még így újra nyitható ez az ügy automatikusan. Köszönöm.
Adom el a szót.
Meg lehetnék lepődve, hogyha ezt elfogadható lenne nekik, de újra kell akkor kérelmezniük.
Köszönöm. A vitát lezárom. Kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat GNG lakásbérleti szerződésének megkötése tárgyában. Kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat és a Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Között létrejött haszonbérleti szerződés módosítására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Öt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat a második kerület Szél Kálmán téren lévő szolgáltató épületben elhelyezkedő 3-as szám üzlethelyiségre vonatkozó Lipót és Partnerszel fennálló bérleti szerződés további 5 évvel történő meghosszabbítására. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Hat igen, egy hangú elfogadva. Javaslat a BFK ZRT-vel a 2022. évre kötni kívánt, nem lakás célú ingatlanok hasznosításához szükséges felújítási feladatok elvégzéséről szóló megvalósítási megállapodás és a kapcsolódó 8177 számú engedély okirat jóváhagyására. Iker Áron képviselőnek adom a szót.
Köszönöm szépen. Több olyan ingatlan is van ebben, amelynek nem teljesen világos számomra, hogy milyen jellegű hasznosítása elképzelhető abban az esetben is, hogyha megtörténik a tervezés, mert van az, aminél ugye nem tudom, meg van jelölve, hogy valamilyen üzlethelyiség vagy hasonló, viszont itt több olyan is van, ami például a második kerületi Budakeszi úti, a negyedik kerületi Váci úti, illetve a Szőlős-Györöki ingatlan, amelyek egy része műemléki építmény, viszont mindegyiknél az van az előterjesztésben, hogy megtörténik a tervezés, aztán majd utána meglátjuk, hogy mi, hogyan tudjuk hasznosítani. Köszönöm.
Felzer igazgató urat kérem, hogy reflektáljon.
Köszönöm szépen. A 3 olyan ingatlan, amiből 2 a Budakeszi úti és a Szőlős-Györöki ingatlan, ahol el kell készítenünk a műemléki beavatkozási tervet. Ezekről az épületekről semmilyen tervünk nincsen, semmilyen műszaki tervünk nincsen, tehát ezek elsősorban felmérési tervek. Másrészt pedig elkezdjük azt a gondolatot, amit a BFK stratégiájában is megfogalmazunk, hogy azok az ingatlanok, amik évek óta üresen állnak, és úgy néz ki, hogy eladásra sem lesznek alkalmasak, akkor ugye ezt az ingatlant is, a Szőlősgyövököt is, és a Budakeszi utat is most már csak az én időmben 15 óta hirdetjük. Tehát megpróbálunk olyan terveket készíteni, hogy legyen reális becslésünk, hogy milyen összegből lehetne bérbeadássá alkalmassá tenni. Ez ugye akkor egyrészt tudná azt a régi tervünket, hogy ne értékesítéssel kerüljön ingatlan, hanem maradjon a főváros vagyonában, és termeljen egy állandó bevételt. Ugye ezek mind olyan részben öregek otthonai, részben gyermekotthonok voltak, amelyek az építési előírásoknak már nem feleltek meg, jelenleg sem felelnek meg, tehát ezért maradtak üresen. Ebből ugye a Szőlősgyövök egy kastély volt, a Budakeszi úti a tő építésznek a villája volt. Megpróbáljuk megnézni, hogy az egyik villa az mondjuk diplomáciai célokra lehetne bérbeadni, a Szőlősgyövöki iskolát, ami iskolaként volt használva, azt megnézzük, hogy milyen állapotba lehetne hozni. Tehát ezt szolgálják elsősorban felmérések, az alapján jellesen készíteni olyan vázlatterveket, amivel gazdaságossági számításokat tudunk végezni.
Köszönjük a tájékoztatást. Határozatot. Vagy még? Iker Áron képviselő úrnak adom el a szót is.
Köszönöm, tehát jól értem, hogy akkor ezek olyan ingatlanok, amelyeket már megpróbáltunk értékesíteni, de nem sikerült, és éppen ezért most inkább akkor megnézzük, hogy ha mi felújítjuk, akkor valahogyan elképzelhető a hasznosításuk. Köszönöm.
Hassai képviselőasszonynak adom el a szót.
Köszönöm, nekem csak az lenne a kérdésem, tudom, hogy volt erről már szó, hogy bérbeadásra, vagy csak eladásra voltak írva ezek a pályázatok, tehát ez vegyes volt, vagy csak elidegenítési jellegű?
Vezérigazgatónak adom el a szót.
Mi mindenütt bérbe adásival kezdünk, csak az a probléma merül fel, és ez szintén utalnék arra, hogy a most lassan elfogadásra kerülő vagyongazdálkodási stratégiának egy alapja lesz, hogy mondjuk a Szőlősgyövöki kastélynak az értéke az kb. 400 millió forint. A felújítás a becsléseink alapján nem csak a saját, hanem egy bérlő, egy iskola elkészített kb. 2,5 milliárd. Most, hogyha egy 400 milliós ingatlan, a 2,5 milliárd, és mindenki tudja, hogy az önkormányzati, ugye a vagyontörvény és az önkormányzati törvény alapján 10-10 plusz 5 éve adjuk bérbe, majd utána újra meg kell hirdetnünk, de megint piaci áron. Itt a Szőlősgyövöknél az olasz befektető, aki egy egyetemet hozott volna, az nem is értette. Hogyha ő elkölt, és ott szabály rögzítette, hogy csak bérleménye lehet, tehát semmiképp se vették volna meg, és mondta, hogy de az nem lehet, hogy ő elkölt 2 milliárdot, és utána az ebből adódó magasabb bérleti díjat megfizettetjük vele egy piaci versenyben 10 év múlva. Tehát ezért nézzük most meg, hogy mit kell tenni. Egyébként mind a két műemléknél amúgy is vannak olyan kötelezettségünk, amit a műemléki hatóság egyébként elvégeztet. Tehát mondjuk a Budakeszi úton egy tetőfelújításhoz kell a köknek a jóváhagyása, hogy az alapján el tudjuk végezni. Tehát állagmegóvási tervek is születnek. De mindig a képviselőasszony kérdésére a válasz, mindig bérleménnyel kezdünk, csak ezzel szembesülünk, hogy olyan komoly összeget kell ráfordítani a használhatósága, ami egyébként az épület tulajdonosának lenne a kötelezettsége, hogy nem sikerül. Utána próbáljuk értékesíteni, de hát az sem jár sikerrel.
A vitát lezárom, kérem szavazza. Ja? Nincs a tabellán senki? Hasai képviselőasszony a szó.
Úr volt. Nem, tehát akkor ezt a Szőlősgyöröki kastélyt is meghirdettük bérbeadásra annak idején, meg ezt a budakeszi valamit is, És akkor hogy hirdettük meg bérbeadásra? Úgy értem, hogy most ugye arra hivatkozunk, hogy rosszul? Vagy mi volt? Ugye hosszú távon. Persze, világos, hogy hosszú távra, csak hogyha ugye itt hogy mindig azon megy a vita, hogy a bérbeadónak meddig terjed a kötelessége ugye a felújítás tekintetében. Na de akkor mégis meg tudtuk hirdetni. Nem értem, tehát akkor most meg arra készítünk terveket, hogy mi ezt megpróbáljuk felújítani, vagy akkor egy más konstrukcióban lévő bérbeadásra, mert arra szerintem nem kell, hogy mi felújítsuk, mert itt mindenki azt fogja mondani, hogy erre nincs pénz. Tehát akkor egy új bérbeadási konstrukciót keresünk? Akkor nem,
most hát azért, ha jól értem, akkor van egy törvényi kötelezettségünk, hogy nem hagyhatjuk veszni a műemléképületet, tehát van egy állammegóvási kötelezettsége a tulajdonosnak. Ha nem mi lennénk a tulajdonosok, akkor nem nekünk lenne ez a kötelezettségünk. Tehát feltételezem, hogy most olyan beruházási terv készül, ami csak a legszükségesebbeket tartalmaz, és nem a majdani, nem kitalált funkcióhoz illeszkedve egészen a festésig bezárlag csinál valamit, gondolom én.
Nem, hát egyenlően, ahogy mondtam, először elkészítjük a felmérési terveket, mert nincs olyan se építészeti, se gépész, se elektromos terv, pontosan látnánk, hogy mi a helyzet. Ebben benne vannak olyanok is, hogy a épület statikai állapotának vizsgálatától kezdve. És igen, tehát kiviteli tervek nem készülnek, ugye vázlattervek készülnek, hogy egyáltalán meg lehessen nézni, hogy mi az, amit el tudna végezni a főváros, és mi az, ami tud már egy bérlő is vállalni. Mert jelen pillanatban ott állnak, romlanak, ezek, tehát csak egy számot én is a főprogramester helyettes úr a BKV kapcsán mondott meggyőző számokat, tehát hogy több mint 500 millió forintot költ el a főváros üresen álló épületek állak feltartására évente. Tehát ezekkel valamit előbb-utóbb kezdeni kell, itt még az sem megoldás a műemlékeknél, hogy lebontjuk őket és telekként értékesítjük. Tehát valamit kell kezdeni. Most semmilyen tervünk nincs róla, semmilyen elképzelésünk nincs róla. Ilyen hasraütéses számokat mondunk, hogy mit kellene ahhoz. Tehát egyáltalán az is egy nagy előrelépés, és több ilyen ingatlan tudnék most sorolni, hogy egy bérlőnek meg tudnánk mondani, aki egy laikus. Tehát mondjuk egy iskolát akar. Meg tudnánk mondani, hogy itt ilyet kell vállalnia, és akkor el tudná dönteni, hogy ezt bevállalja vagy sem. Azon is dolgozunk egyébként, hogy hogyan lehetne a bérlő által elvégzett felújítási munkákat valamilyen módon lelakni. Mert az egy megoldás lenne, mert most mindenre azt mondunk, hogy amit ő csinál, semmilyen pénzügyi kötelezettséget nem adhat a főváros, amikor lejár a vége. Tehát és erre is vannak megoldások. Éppen a 6. kerületben volt egyébként egy nagyon jó halasztott fizetési megoldás akár a lakásoknál is. Csak el kell valahogy kezdenünk, és ehhez úgy kezdődik, hogy kell egy olyan pontos terv, ami alapján egyáltalán tudjuk, hogy milyen beavatkozások kell lennének.
Nekem egy kérdésem lenne csak, hogy miután ezek többször meghirdetésre kerültek, és nem sikerült az értékesítés, ez azt jelenti, hogy már a becsült piaci érték alatt sem jött rá jelentkezés, vagy pedig azt jelenti, hogy nem készült új értékbecslés, a régi értékbecslésen nem ment el, és úgy döntött utána valaki, hogy akkor ez nem értékesíthető. Tehát, hogy például mi volt ez a kastély esetében, mi volt az utolsó ár, ami, ahogy említette, 400 millió versus 2,5 milliárdnyi felújítási, vagy a Budakeszi út, vagy a többi esetben?
Ezeket minden, ugye 6 hónaponként végzünk egy aktualizás, és minden évben új értékbecslést készítünk, de hát azért nem olyan régen egy vizsgálóbizottság előtt kellett számot adnom, hogy vannak ezek az értékbecslések, tehát amikor megjelenik az, hogy egy kastély már 400 alá megyünk, és már, hogy mondjam, majdnem ingyen adjuk, tehát ezeket úgy látjuk, hogy és ezt élő Norbert ebben meg tud engem erősíteni, az ingatlan piacon az a piaci ára, amennyit el lehet valamit adni. De nyilván az sem lehet, hogy azt mondunk, hogy olyan nagy a felújítási költsége, olyan nagy a felújítási költsége valaminek, hogy odaadjuk ingyen. Tehát, hogy ezeket mindig felülvizsgáljuk, elnök úr. És néha ugye egy házzal feljebb a Budakeszi út 67-re, 6 év után beesett egy vevő. De ezek ugye a pályázat kivétel is, már a 10 000 forintot is sokalják, amennyit adunk egy ilyen kiírást. Tehát ez a Budakeszi út 57, ez egy... Aki ismeri az ingatlant, az tudja, hogy minden baja van, tehát a fekvésében.
Őrsi Gergely polgármester úr.
Ajánlatot tesz.
Igen.
Két napra ki.
Természetesen majd az elővásárlási jogosultságnál térünk erre vissza, de igazából én csak megerősíteni szeretném azt, amit vezérigazgató mondott, és amit képviselő asszony is. Tehát, hogy ezek olyan épületekről van szó, amiről semmilyen műszaki dokumentáció nem létezik. Ez összefügg azzal, amit képviselő asszony mondott egyébként, és a halasztott fizetés kapcsán, ami a 6. kerületben tényleg egy jól működő gyakorlat volt, vagy hogy most is az, azt nem tudom. De értelemszerűen tudni kell mondani valamit a majdani bérlőknek, de ezzel párhuzamosan elengedhetetlen az, hogy ezt a határozott idei bérleti konstrukciót egyébként valamilyen szinten, akár felső jogszabályok változtatásával is, de vonzóbbá tegyük ezeknek a bérbevételét, hiszen az mindannyiunknak az érdeke, hogy ne elsősorban értékesítésre kerüljenek, hanem mondjuk egy ilyen halasztott fizetéssel, vagy a befektetett felújítási költségek lelakhatóvá tételével, vagy beszámíthatóvá tételével egyébként ezek hosszú távon termeljék és növeljék egyszerre párhuzamosan az önkormányzatnak a vagyonát. Az, hogy ezeket a romos villaépületeket, és szerintem képviselő azt is számtalanszor ment el mellette, hogy ezeket bárki ilyen állapotba bérbe vegye, az én álláspontom szerint kizárt. Ezért én kifejezetten kérni szeretném, hogy ne csak egy általános műszaki, gépészeti és egyéb felmérés szülessen, hanem vizsgálják meg annak a lehetőségét is, hogy milyen funkcióra alkalmas ez, hogy milyen funkcióra lehetne bérbe kínálni, hogyha esetleg van valami olyan apró beruházás, bármivel műemléképületekről beszélünk, ezért ezt kizártnak tartom, amit hogyha a főváros vagy a vagyonkezelő elvégez, akkor már könnyebben találhat gazdára, akkor itt próbáljunk meg egy ilyenfajta elemzést is véghez vinni, mert jelen pillanatban azt kell látni, hogy ezen a területen sajnos mindenki csak és kizárólag lakópark és irodaház funkcióban gondolkozik. Szerintem a követségi hasznosítás az egyébként kiváló, jó pár követség és rezidencia is van, de ezeket valahogy alá kell támasztani, mert az tényleg nem egy mondás, hogy 10 év múlva még mindig ott tart egyébként bérleti díj kedvezmény nélkül, vagy bérleti díj kedvezménnyel is, hogy a saját beruházásának a 30%-át sikerült egyébként visszanyerni, a tulajdonjog pedig nem az övé. Úgyhogy én ezt üdvözlöm, ezt a döntést. Köszönöm.
Hassai képviselőasszony, a szó.
Igen, nem, rövid leszek, csak két dolog. Az egyik megütötte a fülemet, ha esetleg erre valaki még válaszolna, hogy most készül valamilyen ingatlan koncepció, vagy nem tudom, valami koncepció elhangzott, az érdekelne nagyon, hogy most eljött a pillanat, hogy lesz a fővárosnak egy új koncepciója. Ingatlan hasznosításilag csúnya szóval. Ez az egyik. A másik meg az lenne, hogy én nem is erre most hívhatjuk bárminek, halasztott fizetésnek, vagy mindegy, hogy mi a vége, de alapvetően én szerintem abból kell kiindulni, pláne hogyha valaki pénzügyileg nincs eleresztve, de nem csak azért, hanem egész egyszerűen azért, mert az idő az megy, és hogyha a főváros nekiáll, vagy bárki nekiáll terveztetni, dönteni, felújítani, az mind sok idő, és addig sok pénz. Én azt gondolom, tehát, hogyha nincs olyan megoldás, amit ki tudunk vágni, ami arról szól, hogy igenis, hogy bérletről lévén szó, vagy nem tudom én milyen konstrukcióról, hogyha nem, tehát hogy le lehessen írni azokat a költségeket, ez a lényege, amit nem mi, hanem a befektető, vagy a másik oldalon az, aki bérbe veszi, tudja értékelni, és tudjon ezzel valamit kezdeni. Lássuk be, hogy egy kisebb önkormányzatnak és egy fővárosi önkormányzatnak, mert pláne szerintem nagyon, szóval nagy a nehézségi nyomaték, hogy ebből, hogyha egy ilyen úton indulunk el, akkor abból rövid időn belül valami látványos eredmény lehet. És vannak erre technikák, nagyon sok minden van. Én azt egy nagyon rögös útnak látom, hogyha a főváros abban, én értem, hogy skiccek, meg vázlatok, meg műemlékvédelem, minden, de egyszer, hogyha már készül valami új konstrukció, akkor valóban ezeket a dolgokat kellene véleményem szerint megcélozni, mert ez hatékony, költségkímélő, és biztos vannak okos jogászok, akik ki tudják találni ennek a módját. Köszönöm.
Sajnos ennek egy konkrét akadálya van, a nemzeti vagyonról szóló törvény, ami meghatározza a futamidőket és annak a konstrukcióját, tehát jelen esetben ezzel a mondjuk a kastély matematikai példájával legalább 25 évre kellene tudni bérbeadni garantált módon, lelakható módon azt az ingatlant, minimum 25 évre, de lehet, hogy 50, ha az egyébként pénzügyi ráfordítás olyan aránytalan nagymértékű az ingatlan értékéhez képest. Ezt viszont egyetlen önkormányzat sem teheti meg, mert a nemzeti vagyonról szóló törvény ezt nem engedi neki. Tehát jelen esetben nagyon rövid az az időszak, ami alatt meg kell térülnie, garantált módon meg kell térülnie a nem tulajdonos beruházónak,
mert utána kvázi nulláról indul a folyamat, és neki pályázni kell ugyanúgy az egyébként általa felújított, de még nem lelakott ingatlannak a bérleti konstrukciójára. Tehát ez sajnos, és nincs tisztázva, hogy a nem lelakott rész és a lelakott résznek a viszonya hogyan rendeződik mondjuk 10 év után. És ezt csak a nemzeti vagyonról szóló törvényt tudná kezelni, ezt pedig mi jogalkalmazóként nem tudjuk befolyásolni. Vezérigazgatónak adom el a szót.
A sokszor jelentkezik most a múlt héten is olyan érdeklődő, aki elnyel valamilyen pályázatot, valamilyen létesítménynek a létrehozásával, és azt mondja, hogy van 250 millió forintja arra, hogy felújítson egy épületet, kinézett a főváros ingatlanjai közül egyet, amit ő alkalmasnak tart, és senki nem tudja megmondani, hogy abba beleférünk vagy sem. De ha kinézünk az ablakon, a Mellinnel is így jártunk, hogy először meg kell csinálni, sajnos ezt a kockázatot nem lehet megúszni, hogy ilyen nagyságrendeknél fel tudjuk azt mérni, hogy mennyibe kerülhet. És ezek a támogatások, ami akár a bérlőnél is, de akár egy vevőnél is jelentkezik, vagy magánál a fővárosnál, amikor egy pályázatot megpályázik, hogy körülbelül mennyi lenne ez. Tehát itt most ez a tervezési díj, amiről beszélünk, meg az átfutási idő is, ez töredéke annak, mint hogyha megterveztetnénk egy kiviteli tervet. Amit pedig említettem, a főváros közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve az az asztalon van, még Bagdi úrral kezdtük el csinálni, hiszen ez egy törvényi kötelezettség, és annak az aktualizálása megtörtént, az úgy gondolom, hogy nem sokára beteljesztésre tud kerülni. A konkrét stratégia azért minden fővárosnak van, minden cégnek van egy vállalati stratégiája, miink az most ketyeg le, most készítjük a következő 5 éve a vállalati stratégiát, amit majd a cég igazgatósága fog elfogadni, ahol szembe kell nézni, hogy hogyan változott meg, akár csak a lakásokkal kapcsolatos stratégiája a fővárosnak, a környezetvédelemmel, klímával, és ugyanígy az ingatlan portfóliót is meg kell nézni, mert 5 évvel ezelőtt abba hagytam. Köszönöm. Ennyi volt.
Szavazzanak, kérem.
Pedig igen, még érdekelt
volna. Külön foglalkozás keretében kérem vezérigazgató úr továbbképzését meghallgatni. 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat Budapest 21. kerület 210.007/5 helyrazi számú ingatlan magyar állam részére történő értékesítésére. Iker Áron képviselőnek adom el a szót.
Köszönöm szépen, ha jól értem, akkor ez az ingatlan, ez a egyrészt a Diákváros, másrészt a Déli Városkapu projekt keretében megvalósítandó fejlesztésekhez szolgálna területül, vagy hát annak egy része. Viszont ha jól tudom, akkor nincsen, vagy hát elég egymásnak ellentmondó hírek, nyilatkozatok, tervek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy ennek mekkora részén épülne valójában Diákváros, mekkora részén a Fudán, és hogyha nem tévedek, akkor a fővárosnak is az a célja, hogy ne a Fudán épüljön meg, pontosabban a Fudán ne épüljön meg, hanem kizárólag a Diákváros és a kapcsolódó létesítmények. Én nem láttam egyelőre garanciát az állam részéről arra, hogy ez ténylegesen így történne, és addig nem vagyok benne biztos, vagy nem látom, hogy miért jó nekünk ezt a területet eladni az államnak, ha egyszer nem olyan hasznosításra kívánja ezt igénybe venni, amelyet mi célszerűnek tartunk.
Főpolgármester helyettes úr, jasszú.
De ez edzőpálya. Ez nem a Fudán és nem a Diákváros. Az csak a kormányhatározatnak a címe. Ez az atlétikai pályának, az egy edzőpályának a területére esik. Ez kettő külön van. Ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy politikai értelemben része az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos kormányfőváros megállapodásnak, aminek például része az EBP pénzek is.
Kérem, szavazzanak! Őt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Javaslat döntés meghozatalára a 102 TB-től 103 TB-s orszámozott közterület használt ügyekben. Kérdést, észrevételt nem látok, a vitát lezárom, kérem szavazzanak. Őt igen, egy tartózkodás mellett elfogadva. Elővásárlásoknál egybe szavazhatunk, kerületi érintettség nincs. 40 A-tól 40 L-ig. Kérem, szavazzanak!
Nem veszünk, semmit nem veszünk.
Sajnos.
Abszolút. Megbántuk. Próbálkoztuk, hogy megbántuk.
5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadva. Zárt ülés keretében folytatjuk.